A nagy ünnepek után szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Adásunk első fele a Pesti Súl együttműködésével készül. Őszi ünnepeink Szukkajszét címhesztajról kapcsán Balázs Gábor gondolatait hallják.
Monoteista vallások szeretik önmagukat koherens egészként látni és láttatni. Éppen ezért, amikor a vallás rendszerén belül felfedezhető valami ellentmondás, akkor a vallás tudói különösen nagy energiát fektetnek be ezeknek az ellentmondásoknak a megmagyarázásába. Hogyha elkezdjük vizsgálni Szukkot ünnepének a liturgiáját, akkor szinte rögtön találkozunk egy szemmel látható ellentmondással. Az ünnepi liturgia, az ünnepi főima nem csak az ünnepet megnevezi, hanem az ünnepnek a nevébe belefoglalja az ünnep eszenciáját is. Ennek megfelelően Szukkot ünnepét Zman Simchaténunak, azaz örömünk vagy örvendezésünk idejének nevezi. Ebből az következne, hogy ez az ünnep a leglényegét tekintve az örömnek az ünnepe. Azonban a liturgiának van egy másik jellegzetessége. Szokás, hogy az ünnep ideje alatt, egész pontosan a félünnep szombatján olvassák a prédikátor könyvét, Kohelet könyvét. Kohelet könyvét, aki már valaha kinyitotta, az tudja, hogy nem éppen az az első gondolatunk róla, hogy ez az öröm ünnepnek a könyve. Rögtön a könyv elején, a második fejezetben a következő sorokat találhatjuk. Fordultam én mind a tetteim felé, melyeket kezeim cselekedtek, és a fáradtság felé, melyel munkálkodva fáradtam, és innen minden hiúság és szélnek hajhászása, és nincsen nyereség a nap alatt. És fordultam én, hogy nézzem a bölcsességet és eszerűséget meg valgaságot, mert mit tehet az ember, ti majd a király után jön, azt, amit már régen tettek. Valamivel később, ugyanebben a fejezetben, még sötétebb képet fest a szerző, meggyűlöltem tehát az életet, mert rossznak tetszett nekem a dolog, mely történt a nap alatt, mert mind hiúság és a szélnek hajhászása. Meggyűlöltem én minden fáradtságomat, melyel fáradtam a nap alatt, hogy ráhagyjam azon emberre, ki utánam lesz. Gyakran felteszik azokat a kérdéseket, hogy vajon a zsidóság pessimista vagy optimista, inkább liberális, mint sem konzervatív, vagy pedig éppen ellenkezőleg. Azonban ezekről a kérdésekről én azt gondolom, hogy ezek alapvetően értelmetlen kérdések, mert nincs olyan, hogy zsidóság, és a zsidóságnak nem lehet jellemezni egy szóval, nem lehet jellemezni a zsidóság egészét egy jelzővel. A zsidóságban különböző irányzatok léteznek egymás mellett és egymással ellentétben, és valóban, hogyha így a különböző irányzatokat tekintjük, akkor könnyen lehet, hogy a Kohelet könyve legalábbis első olvasásra szkepticistának tűnik, és pessimista könyvnek tűnik, de ez nem egy szükségszerű és nem kizárólagos interpretációja. A Kohelet témája az emberi lét maga, az emberi létnek minden problémájával. A 20. századnak az egyik legfontosabb Izraelben élő zsidó filozófusa, professzor Jesajahu Leibovics volt, aki éppen hogy az autentikus zsidó hitet legmélyebben kifejező bibliai könyvnek tartotta a Koheletet. Leibovics szerint a vallásos hitnek a lényege, hogy az ember tudomásul vegye, hogy mint természeti lény benne él egy olyan valóságban, amelynek szerves része az embereket válogatás nélkül sújtó természeti csapások, az emberi igazságtalanság, az ártatlanoknak a szenvedése és a gonoszoknak pedig a sikere. Végül pedig természetesen ennek szerves része minden embernek közös sorsa az elkerülhetetlen halál. Ebben a világban, ahol látszólag minden érték megkérdőjelezhető, és pont erről szól Kohelet, az értékeknek a megkérdőjelezhetőségéről és mulandóságáról, ebben a világban, ahol semmi sem bizonyos, tehát mindennel kapcsolatban felvethető a kétely, éppen ebben a könyvben, amelynek minden szkepticizmusa ellenére találunk benne egy biztos pontot. Ez a biztos pont a következő. Az embernek az a kötelessége, hogy ebben a világban szolgálja Isten, minden ellenszolgáltatásnak, minden Isten részéről érkező ellenszolgáltatás reménye nélkül. Leibovics értelmezését egyik kollégája és tanítványa Eliezer Goldman vitte tovább, aki Leibovicsot követve megkülönböztetett kétfajta vallásosságot. Mindkét vallásosság elismeri, hogy az isteni tökéletességhez képest a teremtett világ nem csak hogy tökéletlennek tűnik, de egyenesen érthetetlen az, hogy egy tökéletes Isten hogyan teremthetett egy ennyire tökéletlen világot. A világnak ez a tragikus tökéletlensége a halálban, a bűnben, a kegyetlenségben, a természeti katasztrófákban jut kifejezésre. Az egyik fajta vallásosságot Leibovics és Goldman a megváltás központú vallásosságnak nevezi, amely minden vallásban létezhet, nem csak a zsidóságban, és ez a megváltás központú vallásosság abban látja a vallás lényegét, hogy ez biztosítja az esélyt az emberi létezés transformációjára, arra, hogy az ember kiszakadhat a szomorú emberi valóságból, és a valós közelség még itt a Földön elérhető Istenhez. Ennek érdekében a különböző vallások változatos eszköztárat használnak fel, misztikus elemektől a mágián keresztül a különböző meditatív aktusokig. A megváltás központú vallásosság, amely Leibovics és Goldman szerint illúziókat kerget, és a lényege az, hogy megváltsa az embert a létezés szenvedéseit, hogy lehetővé tegye az embernek azt, hogy kilépjen az emberi valóságból és átkerüljen egy magasabb isteni valóságba. Ezzel szemben van egy másfajta vallásosság, ami ismét mondom, nem kizárólag a zsidóságra jellemző, hanem bármilyen más vallásra lehet jellemző, amely az illúziómentes vallásosság. Ennek a fajta vallásosságnak az alapélménye az, hogy Istent és ember áthidalhatatlan távolság választja el, az emberi valóságból nincs menekvés, egy magasabb szintű és jobb valóságba, hanem itt, ebben a szomorú és szürke mindennapi emberi valóságban kell szolgálni az örökkévalót. Miért kell szolgálni az örökkévalót, kérdezhetjük? Azért, mert az Isten szolgálat az egyetlen lehetséges találkozási pont ember és Isten között, nincs más valóság, ahol el lehetne jutni, és ahol össze lehetne találkozni Istennel, hanem itt, ebben a világban, ami olyan, amilyen, itt kell megtalálni az Isten szolgálaton keresztül az örökké valóhoz vezető utat. Az illúziótlan vallásosság, ezt könnyedén beláthatjuk, nem kínál sokat, itt nincsen vallásos felemelkedés, ebben a vallásosságban nincsen fennköltség, nincsen felhajtás, nincsenek nagy ünnepségek, ez nem egy látványos vallásosság. A vallásgyakorlatnak a lényege éppen a mindennapi és szürke Isten szolgálat, ami a zsidóságban inkább gyakorlati és intellektuális, mintsem spirituális síkon nyilvánul meg. A vallásos cselekedet lényegét az adja, hogy az ember azért tesz meg egy cselekedetet, mert azt Isten parancsának tekinti, és ezért nem jutalmat vár, hanem azt, hogy teljesítse Isten parancsát. Az illúziótlan vallásosság tehát egyetlen dolgot ígér, a kötelesség teljesítéséből származó elégedettséget. Itt talán érthetővé válik, hogy miért éppen Zman Simchat Tenu, azaz szukott idején olvassuk Kohelet könyvét, amelynek a 12. fejezete, tehát az utolsó fejezete így kezdődik. És gondolj teremtődre ifjúságod napjaiban, amíg el nem jönnek a bajnak napjai, és el nem érkeznek az évek, amelyekről azt mondod, nem telik bennük kedvem, amíg el nem sötétül a nap, és a világosság, meg a hold és a csillagok, és visszatérnek a felhők az eső után. Majd pedig a 12. fejezetnek a végén, miután lefestette az egész szomorú és sötét emberi valóságot, a következőket mondja Kohelet a szerző. A dolgoknak végén az egész így értendő. Az Istent féljed, és parancsolatait őrizd meg, mert ez az egész ember. Tehát Kohelet vallásossága az az illúziótlan vallásosság, amely megment a csalódások lehetőségétől, nem hiteget semmivel, nem ígér jobb életet, nem ígér vagy túlvilági boldogságot, egyáltalán semmit nem ígér, hanem kizárólag követel az embertől, és ezért cserébe mindössze annyit ad, hogy megszünteti az illúziókat, és ezzel a csalódás a hiú remények lehetőségét. Talán épp ezért érezték a talmudi bölcsek megfelelőnek a Kohelet könyvét, mert úgy gondolták ők is, hogy nincs annál nagyobb öröm, mint az illúzióktól való megszabadulás, mint egy reális és valós világban való szolgálata az örökkévalónak.
Thank you.
Október 3-án kórusunk a Szentesi Önkormányzat vendége volt. A holokauszt 60. évfordulójának alkalmából a könyvtárként felújított zsinagógában tartott megemlékezésen vettünk részt. Az ünnepség során a Szentesi Zsidóságra emlékező kiállítóterem került megnyitásra, és felavattak egy új emléktáblát az egykori zsinagóga falán. A gyászimát Bicó Tamás, a szegedi zsinagóga kántora énekelte. Műsorunkban halotti zsoltárokkal és iddis dalokkal emlékeztünk meg halottainkról. Hangozzék most fel az S. Brandt Ádám Emil feldolgozásában. Mm.
Király László Erkel díjas zeneszerzőnkkel egy buszutazás során sikerült interjút készítenünk. Házi zeneszerzőnket, aki több művét kifejezetten kórusunknak írta, különös érdeklődéssel hallgattuk.
Milyen családi hagyománya van nálatok a zenével való foglalkozásnak?
Hát az édesapám volt zongoratanár, úgyhogy én már egész kis gyerekkoromban zongoraszót hallottam. A kiságy mellett követeltem, hogy ismételje meg azt, amit játszott. Zenéhez való viszonyom az kezdettől fogva egyértelmű volt, és nagyon intim, mert nagyon erős hatással volt rám a zene. Mindenféle zene, ami a rádióból jött, vagy amit a Célöböldében játszottak, vagy bármit, ami zene volt, az engem megérintett.
Hogyan indult el a pályád?
Hát miután ezt elég korán észrevették gyerekkoromban, hogy nekem a zenéhez érzékem van, zeneiskolába elvittek, ahol a zongoratanár megdöbbent, mert anélkül, hogy tanultam volna zongorázni, előadtam a saját szerzeményemet zongorán. És akkor megkérdezte a szüleim, hogy mit fogok én ennek tanítani. Hát aztán azért mégiscsak volt mit tanítani, mert hát azért ugye el kellett végezni azokat a stúdiumokat, amik ilyenkor elengedhetetlenek. Aztán később hegedülni is tanultam 2 évig, legutoljára nagybőgőzni, ami később azért lett jó, mert hát kenyérkereseti lehetőséget adott. Mert amikor a konzervatóriumot elvégeztem, akkor utána 1 évig a Postás Szimfonikus Zenekarban, aminek most az utóda a Matáv Zenekar, ott nagybőgőztem. És ez azzal a nagyon komoly szakmai lehetőséggel járt, hogy akkoriban a vasfüggöny időszakában kijuthattam a bécsi ünnepi hetekre, ahol a zenekart meghívták egy argentin operatársulatot kísérni. Aznap, amikor megérkeztem, aznap este volt Ligeti György 50. születésnapi koncertje, és arra én el tudtam menni, és ott találkoztam először élőben, akkor már nagyon tisztelt mesterrel. És aztán utána jött a Zeneakadémia, ahol Szervánszky Endre volt a zeneszerzés tanám, ahol el kell mondjam azt, hogy az egy legjelentősebb magyar zeneszerző volt a Kodályék utáni generációban, és hát mivel egy zsidó tárgyú műsorban beszélünk, azt is el kell mondjam, hogy jött ő a Jad Vasem intézetnek a kitüntetettje, mert a háború alatt nagyon sok embert mentett meg. Hát folytatva a dolgot, aztán kaptam egy ösztöndíjat Kentbe, a Genti Egyetemnek az elektronikus stúdiójában, mert hát én akkoriban nagyon bele voltam szerelmesedve az elektronikus zenébe, és azt hittem, hogy ez lesz az én tevékenységi területem. Aztán oda kimentem, és 8 hónapot ott eltöltöttem, hát végül aztán nem azt tanultam meg igazán, illetve nem azzal foglalkoztam igazán, amivel szerettem volna, de mindesetre nagyon hasznos volt egy más kultúrába eltölteni egy bizonyos időt. aztán amikor hazajöttem, akkor a Magyar Rádiónál kezdtem külső munkatársként zenei rendezői feladatkört betölteni. Ezt a mai napig csinálom, de hát egyre kevesebb a munka az ismert anyagi megszorítások miatt. És hát ekközben elindult a zeneszerzői pályám, ami hát nem volt könnyű, mert odakint rengeteg mindent megismertem. Tehát, hogy hányféle gondolkodásmód van manapság a világban, és hát nagyon sokféle van. Egymásnak ellentmondó, homlok egyenest ellentmondó. Tehát az örei zajzenétől kezdve a neoromantikáig bezárólag már minden van. És ez már 80-ban volt, tehát az úgynevezett posztmodern korszaknak a kezdetén, már nem volt egyetlen egyeduralkodó stílus, hanem gyakorlatilag minden egymás mellett zajlott. Tehát nem volt egyetlen előremutató, amire azt lehet mondani, hogy na most ez a legújabb, vagy ez a legmodernebb, mert már minden megtörtént. Tehát ezek a stílusok így egymás mellett léteztek. Most, hogy egy pályakezdő szerző az elé a gond elé kerül, hogy hát akkor most ő melyikhez kapcsolódjon, vagy milyen eszközökkel fejezze ki magát. És ez egy nagyon nehéz kérdés, és ez nem egy elhatározás kérdés, hogy most én azt mondom, hogy én most aleatórikus zenét csinálok, vagy repetitív zenét csinálok, vagy neoromantikus zenét, vagy elektroakusztikus zenét. Ez nem elhatározás kérdése, hanem az embernek meg kell találnia azt, hogy mi az a kifejező eszköz, ami az ő belső elképzeléseivel, hogy mondjam, összevág. Ez bizony elég komoly időt vett igénybe. Sok éven keresztül teljes válságban voltam, szóval alig csináltam valamit, mert hát én próbálkoztam ezzel, azzal, de nagyon korszerű akartam lenni, mert akkoriban volt egy ilyen fenyegetettség a zenei szakmai körökben, hogy hát ki a legmodernebb, és hát nagyon modernnek kell lenni, mert hogyha nem, hát a konzervatív kifejezés, hogy ez egy ilyen szitok szó volt szinte, és hát nagyon félt mindenki, hogy nehogy rásessék, hogy konzervatív. Na most én ebben a szószoros értelemben belebetegedtem ebbe a terrorba, és aztán egy idő után úgy gondoltam, hogy most akkor nem fog érdekelni engem az, hogy ki mit szól, mert én nem elvárásoknak akarok megfelelni, hanem én saját magamat szeretném megcsinálni. És hát ebben bizony beletelt 7-8 év, mire én eljutottam oda, hogy na most már hogy kezdem érezni, hogy mit fogok csinálni. Hát ebben segített az, hogy én folyamatosan követtem azt, hogy azért mi történik a nagyvilágban. Tehát én magam kiválasztottam magamnak úgynevezett példaképeket, akik maguktól váltak azzal, mert egész egyszerűen elkezdett tetszeni a zenéjük. És nem azért, mert valaki azt mondta, hogy most erre kell figyelni, mert ez a legmodernebb és ez a legjobb, hanem én magam hallgattam, és akkor azt mondtam, hogy ez engem megragad, ebben van valami. Ilyen volt például a Steve Reichnek a The Healing című darabja, ami Hébel Zsoltár szövegekre íródott. És ezt én hoztam meg először külföldről. Aztán a 180-as csoport 4 évvel később adta elő. És akkor bementem a Rabbi Képző Intézetben a Sejbel Sándorhoz, az akkori rektorhoz, mert semmiféle hozzáférhető anyag akkoriban még nem volt. Kiadványok nem voltak, szóval Hébel Zsoltár szövegekhez nem lehetett közel jutni. És akkor aztán a Sejbel professzor úr segített nekem abban, hogy hát megfejtsem a titkát ezeknek a szövegeknek. És aztán rádióelőadást tartottam a darabról. És hát itt kapcsolódtam be a Kormat Kórusnak a munkájába. Először egy szabad egyetemen kezdtem részt venni, ahol hát a zsidó kultúrával kerültem közelebbi kapcsolatba. És akkor az egyik hallgató bemutatott Ádám Emil bácsinak, a Kórus karnagyának. Ugyanis akkor már éreztem, hogy vissza kell nyúlni valahogy a gyökerekhez, ugye, ahogy a Steve Reich. Tehát ő elment Jeruzsálembe, és tanulmányozta a Héber kantillációt. És Afrikába is elment, és ott pedig az afrikai ritmusvilágot tanulmányozta. És tulajdonképpen három dolgot hozott össze, tehát a Héber kantillációt, az afrikai ritmusvilágot és az európai harmónia világot. Most ez nekem rettenetesen megtetszett, hogy ilyen nagyon sok forrásból hogy lehet létrehozni egy olyan mégis egységesen hangzó valamit, és így gondoltam, hogy ebbe az irányba kellene elindulni. Tehát engem igazából a liturgiai zene érdekelt volna, és Emil bácsi azt mondta, hogy jöjjek el a Goldman kórus próbájára. Eljöttem a Goldman kórus próbájára, most érdekes módon itt nem igazán azzal a fajta zenével találkoztam, amivel a templomban, hanem hát ezzel a jidis haszid világgal, ami az Emil bácsi feldolgozásában volt a kórus repertoárján. És akkor hát valahogy tulajdonképpen ebbe ástam bele magam, abban az értelemben, hogy énekeltük, hallgattam, stb. És hát már kicsit a nyelvet is kezdtem azért úgy érteni, hogy nagyon miről van benne szó. És aztán Emil bácsi halála után hirtelen űr támadt a kórus életében, és hát a repertoár is elakadt, mert hát végül is csak azokat tudtuk énekelni, amiket ő megcsinált, ami hát elég bőséges ugyan, de hát ez egy idő után mégiscsak kimerül, mert ismétlődik. És akkor hát az első ilyen munkám az volt, hogy egy háromszor női kari művet zongora kísérettel áttettem vegyes karra. Tehát ez még egy bátortalan kísérlet volt, csak itt még egyetlen hang se az enyém, csak csak adaptáltam egy meglévő, tehát 19. századi litván kántoroknak a műveit, egyszerűen csak átírtam, hogy énekelhesse a kórus. Ez a hat hídis dallam. Igen, ez volt a hat hídis dal. És utána pedig, ami már komolyan az én szerzeményemnek számíthat, az a zsidó katona ballada, amit a Fischer Anikó énekelt föl egyszer Magnóra. Azt én szalagról leírtam, és akkor ezt megcsináltam vegyeskarona. Most ez olyan jól sikerült, hogy ez aztán előadásra került a Szegedi Egyházzenei Fesztiválon, és a kórus egyik lemezére is rákerült. És innentől kezdve elindult egy tudatos feldolgozói tevékenység, aminek hát hál' Istennek komoly eredményei lettek. Ez olyan mennyiséget ért el, hogy aztán hát ezeket koncerteken énekli a kórus, és hát lemezkiadványok születtek.
Thank you.
Milyen forrásait vannak ehhez a zenéhez? Honnan szedted azokat a dalamokat, amiket feldolgoztál a kórus részére?
Elsősorban a Wall-E gyűjtemény volt az, amit a Fekete László főkántorútól kaptam. És ez a gyűjtemény ez úgy fokozatosan bővült, aztán új Héber dalokkal, akkor Ádám Marikától, a kórus karnagyától is kaptam nagyon régi 40-es évekbeli kiadványokat. Ezek olyan kották voltak, hogy már nagyon kellett rá vigyáznom, mert egyszerűen porlat szét, szóval annyira régiek. És hát ezekben találtam kincseket. Többek között egy 23. Zsoltárnak egy gyönyörű szép dallamát, amit aztán szintén megcsináltam. Úgyhogy hát vannak régi kiadványok, amikből lehet táplálkozni.
Miben gondolod másnak a zeneszerzői munkásságot, amit a kóruson belül Ádám Emilhez képest? Tehát feldolgozásai miben másak?
Hát erre egyértelműen nem nagyon tudok válaszolni, mert bizonyos értelemben az Ádám Emili vonalat szinte mechanikusan folytatom. Tehát szinte ugyanabban a stílusban, különösen itt a jiddis haszid dallamokra gondolok, egyszerűen az ő stílusába belehelyezkedve, minthogyha ő írta volna őket. Ugyanazokat a megoldásokat alkalmazom, tehát hogy kvázi egyenes folytatásának tekintettem az én tevékenységemet. Szóval úgy éreztem, hogy ezt kötelességem folytatni, hogy azokat a dallamokat, amiket ő nem csinált meg, akkor aztán én megcsinálom. Ez egyik része a dolognak. A másik pedig az, hogy gondolok itt a Katona balladára, hogy én azt megelőzően a Magyar Rádió számára több órányi magyar népzenei feldolgozást csináltam, ami a mai napig is rendszeresen szerepel a rádió műsoraimban, de ez egy egészen más anyag. Szóval a magyar folklór az egy egészen más folklór, mint a zsidó folklór. Tehát nyilvánvalóan annak a stílusához alkalmazkodni kell, és azt kell felmutatni, ami ebben a folklórban egyedi. Tehát a kérdésre válaszolva végül is tulajdonképpen egy ilyen kettős tevékenység zajlik, hogy egyrészt az Emil bácsi munkásságának a folytatása, másrészt az egyéb anyagokat, amiket az Emil bácsi nem csinált meg, ott pedig teljesen magamra utalva és a belső érzékelésemre támaszkodva csinálok meg. Itt most hadd dicsekedjek, a Schöner Alfred főrabbi úr megüzente nekem a karnagyunkon keresztül, hogy állítólag az egyik, talán a sírnak rinnak a bárányok, vagy valamelyik feldolgozásomat lejátszotta hozzáértő körökben, és azt mondta, hogy nagyon komoly visszhangot váltott ki, és ő maga pedig azt mondta, hogy ő ezt nem is tudta volna másképp elképzelni, ezt a dalamot másképp feldolgozva, mint ahogy én ezt megcsináltam. Hát ennél nagyobb dicséretet nem is kaphattam volna, azt hiszem.
Second boy, Tarion.
klasszikus műveken kívül már zenét is szerzem?
Azt kell mondjam, hogy fordítva kellene feltenni a kérdést, mert kóruszenét egyáltalán nem szerzek úgy egyébként. Ennek az az oka, hogy nem éneklik el. Szóval nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak a magyarországi kóruszenével kapcsolatban. Sokszor évtizedeket, majd hogy nem évtizedeket kellett. Hát van olyan kórusmű, amit a 80-as évek közepén írtam, és még nem hangzott el. Tehát lassan 20 éve lesz. Úgyhogy én leálltam a kórusművek írásával. A legutolsó kórusművem az egy Shalom Israel című darab volt, amit találtam egy verset éppen az államalapítás 50. évfordulóján. És akkor azt megcsináltam vegyeskarra, és a Nemzeti Énekkar azt elénekelte koncerten, meg lemezre is fölvették. Szimfonikus zenében utazom, ami megint csak egy ugye, nehéz ügy, mert zenekart szerezni és zenekarra megszólaltatni az is nagyon nehéz. De miután megszokták, hogy én ebben utazom, azért csak megszólal előbb-utóbb, hát kicsit nehezen, de azért megszólal, és hát kamarazenét is írok.
Sokat utazol a külföldre is, erről tudnál nekünk mesélni?
Én 80-ban voltam ösztöndíjas Belgiumban, és akkor hát én ott azért a itthoni tilalmak ellenére én bizony elmentem Hollandiába is, meg Franciaországba is, és hát ott nagyon körülnéztem, és magamba szívtam azt a kultúrát, amit hát itthonról nem lehet. Na most az én külföldi látogatásaimnak a célja elsősorban az volt, hogy kövessem a kortárs zene változását, fejlődését, ott legyek fesztiválokon, megvegyek lemezeket, amiket hazahozok, Most ez nagyon hasznos volt 20 éven keresztül, mert valóban így teszem, tényleg tudtam követni azt, hogy mi történik a nagyvilágban. Most már ez kevésbé fontos, mert most már annyira mindenki a sajátját csinálja, hogy most már nem pont. Én még mindig szívesen meghallgatom azt, hogy ki mit írt, de most már nem annyira létszükség lett, hogy most feltétlenül ott legyek XY-nak a legutóbbi bemutatóján, de azért még mindig előfordul, hogy szerencsére, hogy ott tudok lenni, akár opera bemutatón is, vagy egy komolyabb szimfonikus darabnak a bemutatóján. És hát ezt az embert úgy inspirálja, hogy akkor hát érdemes dolgozni.
Egy kicsit más jellegű kérdésem volna. Itt a kórussal kapcsolatban mondtad, hogy 86-ban kezdtél el járni a kórusba. Zeneszerző, de mint magánember is, milyennek látod a kórust? És van egy olyan oldala is a kérdésemnek, hogy miben látod másnak 86-hoz képest a jelenlegi társulatot, hiszen ez már rég nem ugyanaz, mint 86-ban volt.
Az olyannyira nem ugyanaz, hogy azt hiszem, hogy több az új tag, mint a régi. És büszkén mondhatom, hogy én még az akkori társulatból magamon kívül nem sokat tudok, a két kántoron és egy-két emberen kívül nem nagyon, már szóval eltűntek valahogy, kicserélődött a kórus, ami nem baj egyébként, mert ez azért a megújulásnak tulajdonképpen jót tesz, hogyha újabbak jönnek, újabb generációk, annak főleg nagyon örülök, hogy amikor ide jöttem, akkor sok volt az idős ember, talán több volt, mint most. Most pedig a fiatalok vannak többségben, és ez nagyon fontos, mert a kórus jövője szempontjából lényeges. Na most hát, hogy miben látom másnak, ez kicsit nehéz erre válaszolni, mert ugye én sosem hallom kívülről a kórust, én mindig csak belülről hallom, és hát viszont fejlődést azt érzek, tehát szakmailag azt érzem, hogy a társaság nagyon jól összekovácsolódott. Van egy jellegzetes hangzásvilága, ami összetéveszthetetlen. És hát a repertoár az persze hát meghatározza a kórusnak a profilját. Ezt tulajdonképpen csak ez a kórus tudja ezt a fajta dolgot csinálni. Ezt ha bármilyen más kórus megkísérelné, az talán nem lenne ilyen hiteles.
Van valami, amiben még fejlődhetünk?
Hát igen, elsősorban az intonáció tisztaságára kellene nagyon figyelni, mert az azért alapvető dolog. Bár meg kell mondjam, hogy a koncerteken az az érzésem, amennyit én hallok ugye a tenor szólamból, hogy a koncerteken megtáltosodik a társaság, és váratlanul, ijettébe vagy nem tudom miért, de nagyon szépen kezd énekelni, és nagyon tisztán. Ezt a legutóbbi szereplésünk is Hannoverben, az nagyon meggyőzőnek tűnt, úgy belülről hallgatva.
Most így említetted, hogy külföldön több helyen is megfordultál már. Hogy látod a zsidózenének a lehetőségeit Európában? A zsidó kórzenének a lehetőségeit Európában?
Hát én azt hiszem, ennek a kultúrának és ennek a zenének még óriási kihasználatlan lehetőségei vannak. Nyugaton talán azért, mert valahogy nem tudom, hogy miért, de nyugaton ez valahogy nem került előtérbe, de talán jobban, mert ez egy szabadabb világ volt. Tehát itt elvileg lehetett volna, de valahogy valami miatt mégsem volt ez olyan nagyon fontos az érzésem. Na most nálunk meg az ismert politikai okoknál fogva volt ez elnyomva. És most úgy érzem, hogy a 21. században itt egy nagy reneszánsz fog bekövetkezni. De most már Magyarországon azért a klezmert például már nagyon sokan kezdik ismerni. De én azt hiszem, hogy a zsidó zene a magas zenekultúrába, tehát a műzenébe is be kell, hogy épüljön sokkal jobban, mint ahogy eddig. De a magyar zenetörténetben nagyon kevés példa, hogy zsidó dallamvilág vagy zsidó folklór megjelenjen. Tehát ez még egy kiaknázatlan terület, úgyhogy én ebben nagyon nagy lehetőségeket látok.
Kórusunk novemberben ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. Következő adásunk a jubileum jegyében készül. Amennyiben bővebb információt szeretnének megtudni kórusunk tevékenységével kapcsolatban, kérem látogassák meg nemrégiben felújított honlapunkat. Októberi adásunkat hallhatták. A műsort készítette Czapár Judit, Kocsis András, Rónai Gábor és Varga Zsófia. Viszont hallásra a következő adásunkban.